Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, vendégeinket, testvéreinket. Témasorozatunk 9. alkalmához érkeztünk el, amelynek ez a címe Jézus, mint a mi példaképünk. Jelenések könyve 3. fejezetéből és a 12. fejezetéből szeretnék olvasni 2 verset, tehát a 3. fejezet, Jelenések könyve 3. fejezetének 21. verse így hangzik. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. És még a 12. fejezetnek a 11. versét is hadd idézzem. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Ebben a 2 igeversben János apostol Isten gyermekeinek a győzelméről beszél, és különösen a 3. fejezet 20. verse az, amely azt mondja, amint ő is győzött, aképpen kell nekünk is győzni. Vagyis János apostol pontosan így fogalmaz, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön, amint én is győztem. Vannak, akik úgy gondolkodnak ezeknek az ige verseknek alapján, hogy nekünk is úgy lehet csak győznünk, sőt, úgy kell győznünk, ahogy Jézus győzött. Másként nem lehet. Első hallásra nem is okoz semmi gondot ez a megállapítás. Kritikussá tulajdonképpen csak akkor válik, ha a vers mondani valójának a sorrendjét megfordítjuk, és azt állítjuk, hogy Jézus is úgy győzött, ahogy mi győzünk. Ez a megfordított üzenet ugyanis egészen sajátos tartalommal tölthető fel, azok részéről, akik hajlamosak olyan jellegű következtetésekre. Ezek az ige versek abból a megállapításból indulnak ki, hogy Jézus ugyanolyan születésbeli adottságokkal született, indult, kezdett, mint ahogy mi. Vagyis így gondolkodnak sokan, hogy Jézus is ugyanazokkal a bűnös hajlamokkal született, mint ahogy mi is megszületünk, mivel az átöröklés minden kihatását magára vette akkor, amikor testé lett. Ezért hozzánk hasonló állapota miatt a kísértéseket is ugyanúgy élte át, ugyanolyan törvényszerűségeket hordozott a kísértése, és aztán tovább göngyölődik ez a gondolat és következtetés. Ha viszont a kísértéseit hozzánk hasonló állapotban élte át, akkor teljesen egyértelmű, hogy a győzelmeit is hozzánk hasonlóan élte meg. Vagyis úgy győzött, ahogy mi. Illetve nekünk úgy kell győzni, ahogy ő győzött. Ha nem így lenne, akkor Jézus nem lehetne számunkra példakép a győzelemben. Ez a megállapítás viszont ebben az igeversben nem egészen áll meg itt, hanem következtetéseit még tovább vezeti és mondja, ha Jézus hozzám hasonlóan küzdött testében a bűnös hajlamok ellen, akkor hozzá hasonlóan én is győzhetek. Úgy senki végül, ha neki sikerült a bűnös hajlamaival együtt győzelemre jutni, akkor nekem is sikerül. Mindezek után azonban felvetődik az a kérdés, hogy valóban sikerülhet nekünk is az, ami Jézusnak sikerült? Valóban ugyanazt kell produkálnunk nekünk is, mint amit Jézus tett? Jézus győzelmei valóban példaértékűek a megszentelődésben az én számomra, a bűntől való szabadulásomban? Hatalmas horderejű kérdések ezek. János apostol az alapigény gondolatában egyáltalán nem azt akarja mondani, hogy én képes vagyok azokban győzni, amiben Jézus, de azt sem mondja, hogy Jézusnak azokban kellett győzni, amiben nekem kellett. Korábbi előadásaimban részletesen elemeztük azt a kérdést, hogy nagyon sok olyan területe van a kísértésnek, ahol nekem meg kell állni, Jézust egyáltalán nem érintette. Talán a legkritikusabb példáját hadd említsem. Jézusnak nem volt olyan kísértése, hogy odaüljön a tévé elé, és nézzen egy műsort, mint ahogy bennünket kísért. Nem volt kísértése az, hogy lakott területen gyorsan hajtson, mert más körülményekben élte meg. Nem minden területre bontható. Tehát ilyen profán példán keresztül is szeretném érzékeltetni azt, hogy nem minden területre bontható az le, hogy Jézus győzelme az teljesen olyan, mint az enyém. Más törvényszerűségeiben olyan a jézusi győzelem. Még céljában sem azonos Jézus győzelme a mi győzelmeinkhez. Jézusnak ugyanis a szentségét, a tisztaságát kellett megőrizni. A korábbi előadásokban részletesen idéztem olyan bizonyságtételeket, olyan igei gondolatokat, amelyekben egyértelműen kimondja a kinyilatkoztatás, hogy Jézus születésétől fogva szentnek hivatik, ugye mondja az angyal. Báj testvérnő következetesen hangsúlyozza, hogy ne tegyük olyanná, mint mi. Az ő emberi természete teljesen tiszta és szent volt, és sorolhatnánk még ezeket a gondolatokat. Tehát neki, ha egyszer szent volt, akkor nem kellett megszentelődni. Nekem viszont meg kell szentelődnöm. El kell szakadnom a bűntől. Meg kell, hogy változzon az életem, az élet gyakorlatom. Jézus ezen az úton, a megszentelődésben tehát nem mutat nekem példát. Mindkét esetben, Jézusnál is, és a mi helyzetünkben is, lehetséges a győzelem, de a hangsúly abban az igeversben, amelyet olvastunk, a győzelem tényén van, és nem a hogyanon. Jézus győzelme arra irányult, hogy szent maradjon, hogy meg tudja őrizni a szent állapotát. Neki azt kellett bizonyítani, hogy Ádám akkor ott Édenben nem volt törvényszerű, hogy elesett. Jézusnak Ádám helyére kellett állni. Ilyen vonatkozásban is második Ádám ő. Ahogy az előbb is kimondtam, Jézus győzelme arra irányult, hogy a szentségének a szintjén maradjon meg és őrizze meg a tisztaságát, nekünk pedig szentségre kell jutnunk. Mielőttünk cél ez, Jézusnak pedig meg kellett maradni ezen a ponton. Ezért Jézus példaadása nem a mienségében, hanem a győzelem tényében példa. Ahogy Jézus győzött, hogy meg tudott maradni szentsége szintjén, nekünk pedig abban kell győzedelmeskednünk, és itt az isteni erővel majd erről később szólok, hogy el tudjak szakadni a bűntől, Istenhez tudjak fordulni, egyesülni tudjak az Istenséggel. Bennem a Szentlélek lakozhasson és kialakíthassa az Isten természetét. A másként gondolkodók viszont azt mondják erre, hogy Jézus a hozzánk hasonló születésbeli állapota miatt nem volt tökéletes, hanem csak eljutott a tökéletességre, így tehát a tökéletességre jutó ember példája ő a számunkra. Nemrégen került a birtokomba egy könyv, a Boldogság törvénye című igen jelentős tanulmány Vankó Zsuzsa írásában, és abban ő a következőket írja ezzel kapcsolatban. Jézus nem csak tanításaival határozta meg azonban az emberi élet rendeltetését, hanem életpéldájával is. Kerességekor is, a hegyi beszédben is azt vallotta, hogy neki feladata minden igazságot betölteni a földön. Ezért nevezi az írás második Ádámnak, azaz egy új emberiség fejének. A bűn világából győzelmesen kiemelkedő, ismét tökéletességre jutó ember mintája, első képviselője ő. Ezért nagy jelentőségű az, amit a zsidókhoz írt levélben olvashatunk róla, tökéletességre jutva, örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik neki engedelmeskednek. Ha Jézus, mint második Ádám, tökéletességre jutott, akkor tökéletességre kell jutnunk nekünk is. Be kell töltenünk ezt az igazságot nekünk is. Ennek az idézetnek az üzenete, ahogy én megértem, azt a gondolatot sugallja felénk, hogy Jézus nem volt tökéletes, de győzelmes élete által tökéletességre jutott. Korábban egy témában részletesen szóltunk arról a igeversről, amire hivatkozik ez a tanulmány a zsidókhoz írott levélből, hogy mit is akar mondani Pál apostol akkor, hogy Jézus tökéletességre jutott, és így lett örök üdvösség szerzője. Így most nem akarom ezt visszaismételni. De teljesen más az, amire Pál apostol ott a hangsúlyt teszi, Jézusnak nem a bűnös természetéből megszabadulva, a megszentelődésben kellett elérni a tökéletességet, ő a megváltás művét vitte tökéletességre. Akinek ez a jegyzete megvan, ajánlom, hogy lapozzátok vissza, és elemezzétek újra vissza talán ezt a gondolatot. Az előbb idézett gondolkodásmód következtetéseiben bizonyos vonatkozásban az önmegváltás evangéliumát ismerhetjük fel, még ha nem is fogalmazódik meg ilyen kisarkítottan, ahogy most én kimondom ezt, mert szerintük Jézus hozzánk hasonlóan a bűnös hajlamok örökségével született. Jézusnak viszont ez az állapota nem igényelt megváltást. Ez következetesen ott van ebben a gondolkodásmódban, hogy Jézus tehát bűnös hajlamokkal születik, de mivel neki nem volt szüksége megváltásra, és ez viszont azt jelenti, hogy a születésbeli állapot akkor a mi esetünkben sem igényel megváltást. Ez az elképzelés viszont magával ragad nagyon súlyos következtetéseket is. Ha Jézusnak a születésbeli állapota miatt nincs szüksége megváltásra, akkor tulajdonképpen azoknak a kisgyermekeknek sincs, akik ártatlanul halnak meg, személyesen elkövetett bűnök nélkül. Akkor ők is csupán a születésbeli állapotban hordozzák azt az örökséget, amit Ádámtól kaptak. De ha Jézusnak ez az állapot nem igényelt megváltást, akkor ezeknek a kisgyermekeknek sem. Ez viszont azt jelenti, hogy akkor a bűnös embertől is születhet az örök életre jogosult utód. Ha annak a kisgyereknek nincs ideje arra, mert meghal valamilyen következmény, baleset, betegség, egyéb más ok miatt, mielőtt személyesen elkövetett bűn terhelné, meghal, akkor ő nem szorul megváltásra. Tehát amit az előbb említettem, hogy ez a gondolkodásmód bizonyos vonatkozásban az önmegváltás gondolatait, eszméjét hordozza magában. Sőt, még tovább lehet menni. Ha viszont ez a következtetés nem igaz a kisgyermekekre, tehát azt mondjuk, hogy Jézusra igaz, de a kisgyermekekre nem, ez egy skizofrén helyzetet teremt. Ha a kisgyermekekre nem igaz, nekik is szükségük van megváltóra, még a születésbeli állapotból adódóan is, és most gondoljatok vissza az egyik korábbi témánkra, amikor arról beszéltünk, hogy a testből és vérből valóknak milyen öröksége van, és Pál apostol három dolgot is kimond, a halál, a bűn és a kárhozat. Ez mind születésbeli örökség. És ha emiatt a születésbeli örökség miatt a kisgyermekek megváltóra szorulnak, megváltásra, és csak az Isten megváltó kegyelme részesítheti örök életben, akkor ez érvényes Jézusra is. Ha ugyanazzal az örökséggel született, akkor Jézus számára is feltétlen megváltóra lenne szükség. Önmaga megváltója viszont nem lehet. Ezért neki is megváltóra lenne szüksége, de akkor nem lehetne a mi megváltónk. Mindenkinek meg kellene tanulni azt a nagyon fontos szabályt, hogy ilyen komoly, horderejű állítást, kijelentést nem szabad addig képviselni, vallani, amíg előbb nem vagyunk készek megvizsgálni annak minden következményét, minden kihatását, minden eredményét. A másként gondolkodók az előbb említett elképzelésüket viszont evangéliumként képviselik mások felé, önmaguk számára is, de másoknak is. Valahogy megnyugvás szerez számukra az a gondolat, hogy Jézusnak ugyanúgy kellett küzdeni a bűnös természet ellen a győzelemért, mint ahogy nekem. És ha Jézusnak ez sikerül, akkor tulajdonképpen nekem is sikerülhet. Hiszen ezért példa Jézus. Nagyon sok őszinte komoly testvérrel beszélgettem már erről a kérdésről, akik ebben a gondolat jegyben gondolkodtak, és szinte egyfajta felszabadulást éreztek akkor, amikor megértették ezt a fajta üzenetet, amit ez a másik fajta gondolkodás képvisel, és valahogy úgy gondolkodtak, csodálatos. Tulajdonképpen Jézus is ugyanazokkal a küzdelmekkel élte az életét. Ha Jézus is ugyanúgy élte, akkor nekem sem kell elkeserednem. Akkor nekem sem kell kétségbejtenem. Akkor az én helyzetem egyáltalán nem kilátástalan és kétségbejtő. Hiszen Jézus még szerintük még a Gecsemáné kertben is a születésbeli hajlamai, bűnös gondolatai, érzelmei, az én központúság, most idézem ezt a fogalmat, ellen küzdött és tusakodott. És ha Jézus még ott is ez ellen küzdött, akkor ha én is ilyeneket érzek magamba, akkor egyáltalán nem kell kétségbe esni. Akkor én olyan vagyok már, mint Krisztus, csak ne kövessem el. Nagyon súlyos következtetések ezek. Abban súlyosak, hogy az embert ebben az állapotában megnyugtatja. Ebben súlyos. Amíg csupán ez egy teológiai kérdés, amíg két ember vagy több ember vitatkozik erről és beszélget róla, addig semmi probléma. Hiszen a történelem folyamán tudjuk, hogy mindig voltak másként gondolkodók, és lesznek is. A probléma ott kezdődik, amikor egy ilyen szemlélet és elmélet embereket megnyugtat abban az állapotban. Elég, ha nem cselekszem. Elég, ha nem nyilatkozik meg a cselekedeteimben. Mert Jézus is így volt. nem engedte, hogy teret nyerjen az ő életében, de a testében, a hajlamaiban, a vágyaiban ugyanúgy ott élt benne is a születési örökség, a bűnös hajlam, mint ahogy bennünk. És ha én is ezt érzem, de nem cselekszem, akkor én már olyan vagyok, mint Krisztus. Jézus viszont azt mondja az ilyen állapotra, hogy olyan, mint a meszel sír. Kívül szép lehet, mert kívül csak a cselekedetek látszanak, de ha fel lehetne nyitni ennek az embernek a belső lényét, ha bele lehetne tekinteni, azt mondja, akkor tele van mindenféle undoksággal. Az Isten megváltó kegyelme éppen ezt célozza meg a mi életünkben. Belül a szívünket akarja átalakítani, a bűn fészkét szeretné megváltoztatni. Ahogy említettem is, ez az elképzelés csak látszólag állít elénk ilyen szép célt, hogy ez egy evangélium, ennek megnyugtató üzenete van, a valóságban azonban a bűnös állapotunkban szeretne megnyugtatni bennünket. Üzenetének a hátterében ugyanis az áll, hogy Jézus által elért győzelem nem más, mint hogy nem mondott igent egyszer sem a természetében lévő bűnös vágyak késztetésére, és így egyszer sem cselekedett bűnt, de a természetében továbbra is ott volt, ott is maradt a bűnös hajlam, a kívánság, és ettől a tehertől csak a feltámadás szabadította meg, mint ahogy minket is csak a feltámadás, az átváltozáskor fog megszabadítani. Szintén az előbb idézett könyvből szeretnék idézni egy kis szakaszt, a Boldogság törvénye című tanulmányból. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az öröklött természetünk nem változik meg földi életünk során sohasem. Csak Krisztus dicsőséges megjelenésekor történik meg a nyomorúságos test elváltozása, a feltámadás, vagy az élők esetében az átváltozás által. Azt mondja ki számunkra ez az idézet, hogy az átváltozás, a bűnös természet megújulása tehát csak a feltámadáskor, a Jézussal való dicsőséges találkozáskor, amikor, úgymond Pál apostol mondja a Filippi levélben, amikor a mi nyomorúságos testünk hasonló lesz az ő dicsőséges testéhez. És ez bizonyos vonatkozásban megnyugtatóan hat. Amikor én érzek magamban bűnös hajlamokat, akkor az túlzottan ne zavarjon addig, amíg az nem nyilatkozik meg cselekedetekké. Vagyis ez az evangélium csak a természetünk bűnösségében nyugtat meg bennünket. Ez az állítás a Bibliával szemben tagadja, hogy már ebben az életben megtisztulhat a szív. Meggyógyulhat a régi természet. A Biblia szinte refrénszerűen használja azokat a kifejezéseket, hogy tiszta szívet teremts bennem. És a szív itt a bűnös természetre vonatkozik, nem a hús szívre. Az Isten tehát tud itt, a földi életünkben, sőt, nem csak hogy tud, akar. Az Isten megváltó kegyelme éppen ezt célozza meg, ő meg akarja tisztítani a szívünket. Amikor a 32. Zsoltár elmondja az igazi boldogság feltételét, akkor azt mondja, az a boldog ember, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és ez az egyik oldala a boldogságnak, a jogi oldala. Mert Isten az én bűnömet most már nem nekem tulajdonítja. Elfedezett Jézusban, megbocsátotta. De ez csak a jogi oldala. A megváltás és az igazi boldogság az én részem csak akkor van, hogyha a másik oldala is biztosított számomra, ha a lelkemben családság nincs. Többször el szoktam mondani, amikor hasonló jellegű témáról prédikálok, fiatal gyerekkoromban nagyon sokszor elkövettem olyan csínt, ami miatt a szüleim megróttak, és különösen egy dolog volt, hogy mindig ki szöktünk fürödni egy határba lévő folyóhoz, és amikor a számadásra hívtak, akkor végül mindig meg kellett fogadni bocsánatkérés közbe, hogy ígérem, hogy többet ilyet nem fogok tenni. És nekem mindig maga bocsánatkérés is nehéz volt gyerekként, és az pedig különösen nehéz volt, hogy azzal a tudattal mondjam ki, hogy nem fogok ilyet tenni, hogy tudom, hogy ha holnap jönnek a barátok, akkor megint nem bírok ellenállni a csábításnak. Mégis ki kellett mondani, de ez szenvedés volt, gyötrelem volt. És én tudom saját tapasztalatomból is, és hiszem, hogy ti is így érzitek és tudjátok, gyötrelem Istentől bocsánatot kérni úgy, amikor tudom, hogy az, amiért bocsánatot kérek,
abban én erőtelen vagyok, gyenge vagyok, és holnap megint el fogom követni. És ha eltelik egy bizonyos idő, megint el fogom követni. Ezért fogalmaz így Dávid, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem elég a boldogsághoz, hogy Uram, te megbocsátasz nekem. Mert az számomra gyötrelem, hogy ugyanaz Isten megbocsát, de én tudom, hogy holnap megint meg kell, hogy bocsásson. Ezért Dávid azt mondja, az igazi boldogság az, hogyha az Isten megbocsát, másrészt pedig meggyógyít, hogy a lelkemben sincs többé csalárság. Na, a megváltás ezt akarja célozni. És ez a tanítás teljesen szembeáll azzal a fajta teóriával és gondolkodásmóddal, amely azt képviseli, hogy úgy Jézusban, mint bennünk is, végig megmarad a régi természet, és attól nem lehet elszakadni. Pál apostol a leghatározottabb mondja, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert, és öltözzetek fel egy új embert, amely az Isten szerint teremtetett. Nem az én produktumom ez az új ember, az Isten teremti bennem. Mert az Isten tiszta szívet teremt. Az Isten teremtő műveként alakul ez ki bennünk. És én csak akkor leszek Krisztushoz hasonló, ha ez az Isten újjáteremtő hatalma az én szívemben folyamatként, a megszentelődés folyamataként újra és újra megtörténik. Egy dolgot mindenkinek teljesen el kell felejteni, teljesen és véglegesen, az, hogy Jézus mindenben a mi példánk szerint élt győzelmes életet. Jézus, ahogy már korábban is említettem, nem a megszentelődés folyamatában állítja elénk életét, hanem a megszentelt élet példáját állítja. Óriási a különbség. Nem a megszentelődés folyamatában példa számomra Jézus, ő a megszentelt élet példáját, a célt állítja elém. A szent élet Jézusnál nem egy életen át tartó küzdelem eredménye volt, hanem egy állapot, amit egész életén keresztül megőrzött. Tehát nem úgy érte el a szent életet Jézus, hanem ezt a szent életet születésétől kezdve megőrizte. A szent életet tehát csak célként állítja elénk, mármint az ő szent életét, hogy Istennel összekapcsolódva próbáljuk elérni azt a szintet, amit élete által állított elénk. Szeretnék a bizonyságtételekből idézni néhány szakaszt. Krisztus azért jött, hogy egy példát adjon a világnak arról, hogy milyen tökéletes lehet az emberiség, ha egyesül az Istenivel. Krisztus élete a tökéletes emberi életet állítja elénk. Emberi természetében pont olyan volt, mint amilyen te lehetsz. Ő olyan volt, amilyen te lehetsz. Jézusnak állapot volt ez, én meg elérhetem ezt az állapotot. Tehát a szent élet példáját állítja célul elém, nem a folyamatát állítja elém. Azzal, hogy az elbukott állapotban lévő ember természetét öltötte magára, Krisztus a legparányibb mértékben sem osztozott annak bűneiben. Alávetette magát az erőtelenségnek, betegségnek, amely az embert is körülveszi, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. Betegségeink érintették őt, és mindenben megkísértetett akárcsak mi, de bűnt nem ismert. Ő volt a szeplőtelen bárány. Ha Sátánnak sikerült volna a legcsekélyebb dologban is bűnre hajtania őt, azzal ő taposott volna üdvözítőnk fejére. Azonban csakis a sarkát mardoshatta. Ha üdvözítőnk fejére taposhatott volna, az emberiség elvész. Isten haragja zúdult volna rá, akárcsak Ádámra. Ne legyünk tévedésben Krisztus emberi természetének büntelenségét illetően. Idáig az idézet. Bűnös természetünktől csak nekünk kell megszabadulni, és elérni azt a célt, azt a példaszintet, amit Jézus állít elénk. Jézus ebben példa számomra. Az újjászületett ember győzelmeiben azonban van egy pont, ahol Jézus hasonló törvényszerűségek alapján tudott győzelmes maradni a kísértésekben. Újra szeretném idézni a bizonyságtétel sorait. Azért jött, hogy úgy állja ki a próbát, ahogyan nekünk kell. Ezzel a hit és engedelmesség példáját adja. Krisztusnak az emberi természet gyengeségében kellett találkoznia annak a valakinek a kísértéseivel, aki egy magasabb rendű természetnek a hatalmával rendelkezik, amelyet Isten az angyalok családjának adományozott. De Krisztus emberi természete isteni természettel egyesült, és ezzel az erővel el tudta viselni mindazt a kísértést, amelyet Sátán felvonultatott ellene. Sőt, meg tudta tartani lelkét a bűntől érintetlen állapotban. Ezt a győztes hatalmat ajándékozza Ádám minden fiának és leányának, akik hitáltal elfogadják jellemének igazságát. Azt mondja ez az idézet, hogy Krisztusnak emberi természetében kellett szembenézni a kísértővel. Mert Ádám hibáját kellett jóvá tenni. Ádám helyére kellett Jézusnak állni. Ezért Jézusnak is emberi mi voltában, emberi természetében lehetett jóvá tenni Ádám hibáját. Csak hogy az ellenség egy magasabb rendű természettel rendelkezik, mint az ember. Ezért csak emberként Jézus sem tudott volna megállni. De az ő természete, az emberi természete egyesült az isteni természettel, és az isteni természetből fakadó erővel tudott győzedelmeskedni Sátánnal szemben. Na, ez az egyik törvényszerűség. Jézusnak is isteni erőre volt szüksége, hogy elbírja viselni azokat a kísértéseket, amelyeket Sátán felvonultatott ellene. Ez az isteni erő azonban nem a saját isteni ereje volt. Mert azt nem vehette igénybe Sátánnal szembeni küzdelemben. Ha csak ezt az idézetet önmagában olvassuk, akkor feltétlenül azt a gondolatot sugallja, és nagyon sokszor emberek beleesnek abba, hogy egy idézetet a többiektől függetlenül értelmeznek és alkalmaznak. Ha csak ezt olvassuk, akkor ebből azt tűnik ki, hogy tehát Jézus emberi természete egyesült az isteni természetével, és akkor Jézus a saját isteni természetével győzte le Sátánt. De hát ez nem lehet. Jézusnak emberként kellett megállni. De akkor hogy van most? Milyen isteni természet volt az, ami Jézussal egyesült, ami által Jézus le tudta győzni a kísértőt? Hadd idézzek újra a bizonyságtétel soraiból. Amikor Krisztus lehajtotta fejét és meghalt, Sátán királyságának oszlopait a földre rántotta magával. Legyőzte Sátánt ugyanabban a természetben, mint amely felett Sátán az Édenben győzelmet nyert. Az ellenséget emberi természetben győzte le Krisztus. A megváltó istenségének ereje, hatalma el volt rejtve. Emberi természetében győzött. Erőért, Istenre támaszkodva. Jézus tehát az isteni erőt nem a saját erejéből vette, hanem ahogy én és te rendelkezhetünk isteni erővel, amellyel legyőzhetjük a bűnt, mert a magunk erejéből ezt nem tudjuk megtenni, na úgy Jézus is hozzám hasonlóan, és ebben hasonló az ő győzelme, hozzám hasonlóan ő is az isteni erőre támaszkodott, igényelte ezt az erőt, és ezzel az erővel azonosult, egyesült. De nézzük csak tovább, a bizonyságtétel a következőt mondja. Jézus nem befolyásolták Sátán mesterkedései, nem egyezett bele a bűnbe, még gondolatban sem hajlott a kísértésre. Ez történhet velünk is. Krisztus emberi természete egységben volt istenségével, a benne lakozó Szentlélek vértezte fel a küzdelemre. Mi volt tehát az az isteni erő, amivel ő egyesült, amit ő fölhasznált a győzelmeiben? Amit én is, meg te is fölhasználhatunk. A Szentlélek ereje. Épp mondja egy korábbi idézet, hogy Jézus a hit és az engedelmesség példáját adja nekünk. Mert ő is hitáltal igényelhette ezt az erőt. Ahogy én és te. Jézus győzelmének törvényszerűségében van egy másik pont is, amit példaként szeretne elénk állítani ahhoz, hogy győzők tudjunk lenni. Újra a bizonyságtétel kinyilatkoztatásához szeretnék ragaszkodni. A kísértő gyakran úgy jön hozzánk, mint Krisztushoz. Felsorakoztatja gyengeségeinket, hibáinkat. Reméli, hogy elcsüggesztheti a lelket, megingathatja az Istenbe vetett bizalmat, ekkor biztos benne, hogy zsákmányát megszerzi. Ha a kísértőt úgy fogadnánk, ahogy Jézus, akkor sok vereséget elkerülhetnénk. Ha szóba állunk az ellenséggel, előnyt adunk neki. Amit itt elmond ebben a gondolatban, vajtestvérnő, a kísértő úgy jön hozzánk is, ahogy Jézus jön. És a törvényszerűség a győzelmeinkben abban azonos Jézussal, ha mi is úgy fogadnánk a kísértőt, ahogy Jézus fogadta, akkor azonos győzelmet tudnánk elérni. Mi nagyon sokszor szóba állunk a kísértéssel. Nem úgy fogadjuk, mint Jézus. És itt vajtestvérnő folytatja tovább a gondolatot. Milyen eszközökkel győzött Jézus a sátánnal szembeni küzdelemben? Kérdezik. Isten szavával. Csak az ige által tudott ellenállni a kísértésnek. Meg van írva, mondta. Minket pedig megajándékozott. Igen nagy és becses ígéretekkel, hogy azok által az isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Isten igéjének minden ígérete a miénk. Élnünk kell minden egyes igéből, amely Isten szájából származik. Ha a kísértés ostromol, ne tekintsünk a körülményekre, vagy a saját gyengeségünkre, hanem az ige hatalmára, annak minden ereje a tied. Sátán senkit sem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és Sátán ellen. A másik pont tehát, amiben a mi győzelmünk hasonló, hogy úgy kell fogadnunk a kísértőt, ahogy Jézus fogadta. Az Isten szavának erejével. És ezért mondja Péter apostol, hogy az Isten az ő igéjén keresztül megajándékozott bennünket mindennel, ami az életre és a kegyességre való. Ezek az ígéretek a miénk, ahogy Jézusé is volt. És ha az Isten igéjéhez menekülünk, ha nem állunk szóba a kísértővel, csak az Isten igéjét képviseljük felé. Vagyis közzém és a kísértő közzé az Isten igéjét engedem csak be. Semmi más. Jézus vitatkozhatott volna Sátánnal. Elmondhatta volna neki, hogy ennyi Sátán, hát nem ismersz meg. Hát én vagyok a teremtőd. És elmondhatott volna neki olyan titkokat, amit senki más nem tudhatott róla, csak Jézus. És ebből fölismerhette volna, hogy valóban ő az, aki mesiásként van. Mert Sátán azzal kísértette Jézust, hát nem úgy nézel ki, mint aki valóban te lennél a mesiás. Sőt, azt sugallta Jézusnak, hogy az egész világ tele van azzal a hírrel, hogy egy hatalmas angyal fejedelem elbukott. És én egyáltalán nem vagyok biztos, hogy nem éppen te vagy az. De ha tényleg te vagy az Isten fia, akkor mondd a köveknek, hogy változzon kenyévé. És Jézus nem kezdett el vitatkozni, nem kezdett el érvelni, hanem csak az Isten igényét engedte közzé és a kísértő közé. Azt mondta, meg van írva. És amikor másodszor kísértette, megint azt mondta, meg van írva. Ez volt Jézusnak a védelme. Ha mi is úgy fogadnánk a kísértőt, mint ahogy Jézus fogadta, akkor Jézushoz hasonlóan tudnánk győzni. Meg van írva. Az Isten igényének a védelme mögé húzódjunk a kísértővel szemben, és akkor nem tud ártani. És mindezt annak az erőnek az igénylésével tehetjük meg, amit Jézus is igényelt. A Szentlélekkel való közösség az, ami azt az erőt tudja biztosítani számunkra, ami által a kísértővel szemben mindig felül tudunk maradni. Ezekben azonos a mi győzelmünk Jézus győzelmével. A Jézushoz hasonló győzelem lényegét tehát a következőképpen összegezhetjük végül. Jézus az elérendő célt, a szent élet példáját állítja elénk. Csak azért győzhetett Jézus, mert emberi természete teljesen egyesült az isteni természettel, és csak ezzel a többlettel volt képes győzni. Az isteni természettel való egyesülése azonban nem csak a saját isteni személyiségére vonatkozott, hanem a Szentlélekkel való egységére is. A győzelmeihez ugyanis mindig a Szentlélek erejét vette igénybe. És Jézus azért tudott győzni, mert soha nem állt szóba a kísértővel. Egy gondolat erejéig sem. Az érzelem egy árnyalatáig sem, mondja máshol Vajtesvérnő. Ez volt a győzelmének a titka. És ezt akarja Jézus elénk állítani. Amikor tehát azt mondja az alapigénk, hogy aki győz, annak megadom, hogy az én királyi székembe üljön, amint én is győztem. Itt nem a hogyanon, nem az amintonban, hanem a győzelem tényén. Jézus is győzött, nekem is győzni kell. Bizonyos törvényszerűségek, hasonlóságok lehetnek az én győzelmem és Jézus győzelme között, de nagyon sok területen nem azonos. Jézus győzelme arra irányult céljában, hogy a szent, tiszta életét meg tudja őrizni. Meg tudjon maradni ott, ahol kezdett. Mert neki azt kellett bizonyítani, mert neki Ádám helyére kellett állni. Neki azt kellett bizonyítani, amit Ádám nem tudott bizonyítani. Szentnek maradni, és a kísértőt elutasítani. Nekünk pedig a bűnös természetünktől kell megszabadulni. Nekünk az isteni erővel összekapcsolódva, folyamatosan kell eljutnunk, mindig közelebb ahhoz a célhoz, amit Jézus megmutat nekünk. Jézus tehát ezt a célt állítja elém. A megszentelt élet tökéletes példáját, tökéletes célját. A Jóisten segítsen arra, hogy mind közelebb tudjunk jutni ehhez a célhoz. Amen.